Jó estét kívánok, üdvözlök mindenkit a virtuális Beit Midrásban, a virtuális tanházban. Folytatjuk a Zohar című könyvből, ez a Kabbalának az alapműve, ez pedig írta Rabbi Shimon ben Yochai, a híres talmudi bölcs. És folytatjuk az első kötetet, Memchet Amud Beit, 48 per B az elején. Múlt héten belekezdtünk ebben a bekezdésben, és akkor újra kezdek ezt a bekezdést. Múltkor belementünk a Sábeszben, a szombati szentségben. Amikor kezdődik a szombat, akkor Szukat Salom, a békesség sátra terjeszkedik a világban, ez pedig a Shinát jelenti, és a Shinának a fénye érezhető itt annak, aki tartja a szombatot. Ez kapcsán miután az Zohar még azt is mondta, hogy a nagy örömben, ebben a nagyon különleges szentségben az ember elfelejti mindenféle bánatot, mindenféle rossz dolog, ami volt a egész munkahéten, most szombat van, nem emlékszik semmi másra, mert teljesen más légkörben él most. Folytatja a Zohar tovább, most pedig az étkezésre. Mondja a Zohar. Az embernek kell készíteni mindenféle ételt szombatra. Ez mindenképpen egy előírás. Nem elég az, hogy az embernek van bárhesszia kenyere szombatra, mond kidús és eszik bárhesz, az semmiképpen nem elég. Kellett legyen mindenféle étel, azt jelenti, hogy komoly étkezés kellett legyen. Mondja a Zohar, péntek este kell, hogy az ember kóstoljon a mindenféle ételből. Azt hiszem, nem csak egy étel, hanem sok-sok ételből kóstoljon az ember. Miért? Azért mutasson, hogy a békesség sátra, Szukat Salom, a nagy szentség, az is mindenféle isteni fényt hoz magában. Azt jelenti, hogy akkor nem csak egy bizonyos isteni fény, hanem sok szintről, sok folyta isteni fényt hoz magával. Ennek a párhuzama az, hogy itt a fizikai világban az ember kóstol mindenféle ételből. De a fontos az, hogy legalább egy ételt hagyjon szombati napra. Mindenképpen egy ételt hagyjon a szombati napra, és itt két magyarázat van. Az egyik Zohar kommentátor úgy magyarázza, hogy tényleg szombati nappal kellett legyen egy étel, amit nem kóstol meg az ember tegnap este, az csak a szombati napra. Gondolom én, hogy ez ahhoz kapcsolódik, amiről beszéltünk tegnap este, tegnapi órán, ahogy a szombat nappali étkezés, az egy nagyobb étkezés, az egy fontosabb és egy nagyobb étkezés, mint a péntek esti. Az ember azt gondolna, a péntek este kezdődik a szombat, akkor kellett legyen a nagyobb étkezés, szombat délben már lehet kisebb, de a halakha nem úgy gondolja. A halakha azt mondja, a nap, szombati napot az a nagyobb dolog. Ezért kellett legyen legalább egy étel kellett legyen, amihez az ember nem nyúlt péntek este. Így mondja a Ketten Pász című kommentár. A Migdás Mellech azt mondja, nem kellett legyen az, hogy legyen egy étel, amihez nem nyúlt péntek este, de mindenképpen arra kell figyelni, hogy egy ételből mindenképpen sok legyen a holnapi napra is. De itt csak egy ételről beszél a holnapi napra, mert hiába a holnapi napon, Sábesz nappal kellett legyen két étkezés, összesen kellett legyen három étkezés. Szóval a harmadik étkezés az nem olyan fontos, hogy mindenképpen sok étel legyen ott. Mondja Zohar tovább, hogy van egy olyan vélemény, hogy nem egy étel kellett legyen a szombati napra, hanem kettő kellett legyen. És miért? Mert szombat nappal két étkezés kellett legyen, mondjuk délben, és késő délután az úgynevezett Shalashid, ez a harmadik étkezés. És ez így helyes. A legjobb lenne, hogy az ember sokat készít, sok ételt készít szombatra, nem csak sok fajta, hanem sok nagy mennyiség, úgy, hogy péntek este is ehet belőle, kóstolhat belőle, és ehet belőle sokat. És marad még holnapra is. Minimum két étel legyen az étkezésre. Most itt érdekes, hogyan fogunk ezt magyarázni. Még egyszer, minimum legalább két étel elég. A kérdés, miről van szó, hogy itt két étel elég, hogy arról van szó, hogy két étel hagyjon a szombati napra, vagy minimum két étel kell, hogy legyen az étkezéshez. A Shulchan Aruchban, a Magyar Avraham című kommentár idézi tényleg a Zoharból, a Zohar azt mondja, hogy a szombati étkezés az minimum kell, hogy legyen két étkezés. De nem csak az, hogy szombat a nappali étkezéshez. Hogy legalább két étel kell, hogy legyen. És ezt a Zohart idézi, amit most tanulunk. Ami azt mondja, nem arról beszél, hogy legalább két étel maradjon holnapra, hanem egy szombati étkezés, a kenyerén kívül minimum két étel kell, hogy legyen. De másképpen is lehet ezt magyarázni, hogy legalább két ételt hagyjon holnapi napra, de lehet sokkal többet is hagyni. Most, akkor még egyszer. Miért mondja a Zohar az, hogy kóstolni kell, enni kell mindenféle ételből? Azért, mert ezzel szimbolikusan ezzel mutatjuk azt, hogy mindenféle isteni fény érkezik hozzánk szombaton. Most, hát múlt héten említettem, ezen kívül van itt még egy dolog. Péntek délután van olyasmi, hogy meg kell kóstolni a szombati ételt. Erről is van a Shulchan Aruchban, és a Shulchan Aruch van ugyanígy a Magen Avraham, idézi ezt az Arizal a Kabbalából, hogy az ember kóstoljon az ételekből pénteken, és helyes az, hogy minden ételből fog kóstolni. És ez nem a szombati, ez még pénteken. Mi a célja ennek? Ennek a ugye előírás, az Arizal írja, Lúria rabbi, híres kabbalista, de ennek az a célja, hogy praktikusan az ember megkóstolja az ételeket, akkor tudja, hogy minden étel megfelelő, ebben nem hiányzik a só, ebben nincs túl sok fűszer, ebben ez, ebben az, tudja minden étel, de szerintem ez ellenőrzés, illik, hogy az ember ellenőrizzen, és erre az van írva, ez olyan, mint amikor jön egy fontos vendég, akkor az ember odafigyel mindenre, mindent ellenőriz, mert azt szeretne biztos lenni, hogy minden rendben legyen. Hasonlóképpen a szombat a mi esetünkben az olyan, mint egy nagy vendég, és ez az ember ellenőrizze mindent, hogy minden stimmeljen. Ezt a szaknyelven azt úgy szoktak ezt nevezni, toamea, és ez pedig a muszaf imának, a szombati muszaf imának az idézete, toamea chaim zahu, azok, akik kóstolnak belőle, megérdemelnek az életet. Most ezt kétféleképpen lehet magyarázni. Toamea az, amit a Zohar mondított, péntek este kell sok ételből kóstolni, sok ételből, mert szimbolizálja a különböző isteni fények, de ezt szoktak használni arra, toamea az, aki kóstol szombat előtt, megérdemli az életet, mert ezzel mutatja, hogy nagyon fontos vendég. Vendég jön most. A gyakorlatban az, hogy nincs elterjedve az, hogy valaki ott ellenőriz, mondjuk soha nem láttam, hogy az apa már kóstolt volna minden ételből, és természetesen én sem csinálom, és írva van, hogy ezt nem nagyon szoktak csinálni. Miért nem? Az van írva, mert a házi asszony olyan jól főz, hogy nem kell ellenőrizni. Nem azért nem lesz ellenőrzés, mert a szombat nem egy olyan fontos étel, mert a legfontosabb, a szombat nem olyan fontos vendég, mert a legfontosabb vendég, ha lenne, akkor is rábíznám a feleségemre, hogy az étel klapolni fog, hogy tökéletes lesz. De írva van, legalább egy ételből mégis kóstoljon az ember, ezzel mutatja, hogy különleges a szombat. De azt hiszem, hogy ezt se teszi meg mindenki, és egy kicsit nem tudok 100%-osan biztos visszaemlékezni, azt hiszem, hogy édesapám se szokat kóstolni az ételben. Sokat segíteni, ezt csinálni, azt csinálni, de nem emlékszem, hogy kóstolt volna az ételben. Szóval mindenképpen a Zohar arról beszél, hogy péntek este legyen sokféle étel, és akkor értelemszerűen szombat nappal is lesz sokféle étel, vagy legalább két étel. Aztán van egy plusz dolog, a Lúria rabbiak szombat előtt kóstoljunk többféle ételben. Folytatjuk. Mondja a Zohar itt, ez kapcsán említi a Zohar a péntek esti gyertyagyújtást, ami értelem szerint szombat bejövetele előtt meg kell gyújtani a gyertyát. Azért hangsúlyozom ezt, mert értelem szerint, ha már bejött a szombat, akkor már nem lehet gyertyát gyújtani, akkor milyen nagy fontos micva van, mert szombaton nem szabad tüzet gyújtani. Ezért nem lehet megszegni a szombatot annak érdekében, hogy megtiszteljük a szombatot. Ezért a péntek esti gyertya, ez azt jelenti péntek délután. Erre azt mondja az arra, a szombati gyertyának a micvája az a szent népünknek, a hölgyeinek lett adva. És erre van az a magyarázat, hogy mivel az Éva volt az, aki evett a tiltott fából, aztán adott az Ádámnak is, ezzel mi volt a büntetés, ezután az embernek meg kell halnia, azt itt, mert eredeti terv szerint az ember, az Isten megteremti az embert, akkor nem kell meghalni, az ember megszületik, nem kell meghalni. De a Éva aztán Ádámnak a bűne miatt, mert evetett, tehát fából jött halál a világon. Ez átvitt értelem, azt jelenti, hogy Éva eloltatta a világ fényét. Eloltatta az ember életét. Ezért fontos, hogy akkor, amikor van a micva, van előírás, rabinikus micva, kell gyertyát gyújtani a szombat tiszteletére, akkor legyen az a nő, aki fogja meggyújtani a világ fényét. Ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy az előírás, a péntek délutáni gyertyűjtésnek a micvája az, hogy minden zsidó házban kell gyújtani gyertyát a szombat tiszteletére. Ha csak nő van a házban, akkor ő gyújtja. Ha csak férfi van a házban, akkor ő gyújtja. Ha van zsidó férfi is, és zsidó nő is, akkor erre mondja a Zohár, és ez a Shulchan Arukhban is benne van, hogy a férfi nem teljesíti a micvát, hanem elsőbsége van a micvának a nőnek, mert ő hozzon világosságot a világon. Ez nagyon fontos hangsúlyozni ezt, hogy amikor ketten vannak zsidó férfi és zsidó nő is, akkor a zsidó nőnek a micvája. Ha a zsidó nő nincs házban, egy férfi egyedül lakik, vagy ha a feleség elutazott valahova, akkor természetesen a férfinak is kell meggyújtani, mert a bölcsek előírtak, hogy minden zsidó házban legyen plusz fény. És természetesen a plusz fény szintén szimbolizálja az, amiről előbb beszéltünk, hogy a Szukkát Salom, a béke sátra kiterjed az egész világra, hoz magával újabb isteni fények, és emegint az égő gyertya szimbolizálja a plusz fény, ami van szombaton. Mondja az Zohar tovább, és a nő, amikor gyújtja a gyertyát, legyen jókedvű, boldog, hogy ő tudott ezt a különleges micvát teljesíteni, mert ez neki egy nagy fogad, ez egy igazi megtiszteltetés, és azáltal a gyújtja a gyertyát, akkor mi lesz a jutalma? Azt mondja az Zohar, azért, hogy legyen neki szent gyerekei, szent fiai legyen nekik, akik, ők olyan lesznek, mint a gyertyák, akik meg fognak világítani a világot a tóra tanulásukkal és az Isten félelmükkel, és több béke lesz a világban, mert a tóra, ahogy írva van, a tóra tudósok béket hoznak a világban. Illetve mondja az a tavab, ez a micva által megszerzi, a nő megszerez a férjének is hosszú, hosszú életet. És mind ezek a dolgok miatt nagyon fontos, hogy a nő nagyon figyeljen erre a micvára. Akkor mit mond? Azt mondta, hogy jó kedvű kell, hogy legyen, és boldog, mert az ő megtiszteltetése, hogy egy ilyen nagy micva ő teljesíti, és a jutalma az lesz, hogy lesz neki szent fiai, akik nagy tóra tudósak lesznek, és fognak megvilágítani a világot, illetve hoznak sok béket a világba, hosszú életet szerez a férjének, és ezért olyan fontos a péntek esti gyertyagyújtás. Most általában a gyertyagyújtás 18 perccel naplemente előtt szoktunk gyújtani, de lehet ezt hamarabb is, de nem lehet túl korán gyújtani gyertyát. Az ember túl korán gyújtja, az olyan, mint a kedd délután gyújtott volna a gyertyát. Ennek semmi köze nincs a szombathoz. És ez nem a szombat tiszteletére szól. Amikor már közel vagyunk, a szombat az akkor lehet gyertyát gyújtani a szombat tiszteletére. A naptárban van egy olyan rovat, ez a mi naptárunkban, a naptári rész után van további időpontok Budapesten, és az egyik rovat az Plag HaMincha. És Plag HaMincha után körülbelül télen lehet ez 50 perc naplemente előtt, nyáron lehet ez akár egy másfél óra, meg kell nézni, hogy a naptárban van jelölve, és plága, mintha utána lehet gyertyegyűt. Ez nagyon fontos, mert sokszor az van, hogy például, ez egy nagyon konkrét probléma, nálunk a Vasváriban nyáron, amikor a gyertyegyűjtás ez 8 óra 35-kor, vagy 8 óra 40. Mi pedig imádkozunk 7:30-kor. Az már eleve egy órával szombat bejövetele előtt. Az ember még szeretne eljönni a tanulása, mindig ugye péntek esti ima előtt órával tanulunk, az 6:30-től van. A 6:30 előtt szeretne gyertyát gyújtani, az több mint 2 óra Sábez bejövetele előtt, az pedig nem lehet. Annivel korábban nem lehet gyertyát gyújtani. Szóval erre mindig figyelni kell, hogy Plag HaMincha előtt nem lehet gyertyát gyújtani. Mindenképpen nagyon-nagyon jutalma a nőnek a odafigyel a micvára. A Talmud is mondja, ez a Talmud azt mondja, hogy 2 bölcs átment egy bizonyos háznál, és láttak, hogy itt nagyon odafigyelnek a péntek esti gyertyagyújtáshoz, mert azt mondtuk, hogy ó, akkor itt bölcsek fognak kijönni ebből a házból. És tényleg 2 híres talmudi bölcs, abból a házból annak a szülőnek a gyereke voltak. A Zohar miért fontos dolog, hogy még a Kicsa Shulchan Aruch, az ungvári rabbinak a Shulchan Aruch kívánatában is benne van, hogy a péntek délutáni gyertyűjtés előtt szoktak a nők adni egy kis cedokot, egy kis szoktak odakozni, mert ez még különlegesé teszi a micva, hogy szudokat adnak. Utána említi a Zohár az, hogy a szombaton van 2 motívum. Az egyik az emlékez a szombatra, a másik az, hogy őrizd a szombatot. Ez a Bibliából erőt, a Bibliában le van írva 2-szer a 10 parancsolatot, és egyszer az 5. parancs úgy kezdődik, hogy emlékezz a szombatra, másodszor úgy kezdődik, hogy őrizd meg a szombatot. Erre azt mondja a Zohar, hogy 2 szintet jelenti, péntek este, az este és a nappal, 2 szint, mind a 2 szint fontos a szombatnak, másképpen nem lenne tökéletes, szóval kicsit kabbalisztikusan magyarázza, és aztán úgy zárja le a témát, jó a Izraelnek, a zsidó népnek, hogy ők az Isten része, ők az Istennek a része, és az ő osztály része, és rájuk van írva a Zsoltár 145, hol van az írva a Zsoltárok könyvében, 144/15, Ashrei ha'am shekacha lo, Ashrei ha'am she'ashem elekav. Jó annak a népnek, akinek mindez van, és jó annak a népnek, ami az Isten, az a Isten, az Isten magához vette a a népet. És ez volt egy kis, ez volt az, amit a Zohar kicsit beszélt itt a szombatra. Menjünk egy kicsit tovább. Itt kezdődik egy kicsit egy ilyen mélyebb kabbalisztikus rész. Menjünk kicsit tovább. Ez pedig már a Memchet Amud Bet 48 per B oldal legvégen, 49 A oldal eleje. És erre idézi az, ami írva van Bréshit 1 Mózes 2.7, vagy Yitzer Hashem Elokim et ha'adam. Ugye először az első fejezetben le van írva a hatnapos teremtés, utána a második fejezet elején le van írva szombaton, a hetedik napon az öreg arra pihent, utána újra részletesebben le van írva a teremtésnek, az ember teremtésnek a története. És akkor ott van egy olyan mondat 2.7, vagy Yitzer Hashem Elokim et Ádám, az örökkévaló Isten megteremtette Ádám az embert. És mi a különleges ebben? Úgy van ez írva, vagy Yitzer, két jud betű van ebben a szóban. És pedig egy elég lenne, vagy Yitzer is megteremtett. Két jud olyan, mintha kétszer lett teremtve. Vagyis két van benne két valami. Mi az a két valami? Van, erre azt mondja a Zohar, hogy az ember tök életesen lett megteremtve, van benne a jobb oldalról és a bal oldalról is, a jobb oldal szimbolizálja a cheszedet, a jóságot, a bal oldal szimbolizálja a gvura, a szigort, az erőt, illetve mondja a Zohar, eddig azt tanultunk, hogy az ember meg lett teremtve egy jétszer tavon, egy jó ösztönön. Az örökkévaló beépítette az ember természetében, hogy legyen egy vonzása, egy természetes vonzása legyen a micvákhoz, a parancsolatoknak a teljesítésehez. Most mondja azzal, most amikor a Tóra azt mondja, vagy Yitzer, hogy van itt valami dupla teremtés, arra utal, hogy nem csak jó ösztönelbe van építve, hanem rossz ösztönés van. És ezáltal a tökéletes az ember. Kérdezi a Zohar, nagyon érdekes, kérdezi a Zohar, hogy lehet, hogy a teremtésben a teremtésnek a része a rossz is. A teremtés az tökéletes kell, hogy legyen. Az maga a jó Isten teremtető, hogy lehet, hogy van itt egy rossz ösztön is, ami vétkezésre visz az embert, hát azáltal nem tökéletes lesz a teremtés, pont fordul, ez elrontja a teremtést, elrontja az embert. Erre azt mondja az Zohar. Akkor tisztázzuk. A jécetov, a jó ösztön, ez azért van, mert szükség van rá. A jó ösztön mutasson az embernek az utat. Van ebben a természetes vonzása a jóhoz, az, ami meg van engedve, ami kötelező. A rossz ösztön, az nem azért kapta meg az ember, hogy vétkezzen, mert az tényleg egy negatív dolog. Azért van benne rossz ösztön, hogy legyen benne egy vonzása a feleségehez, akivel házasodott. Ha az emberben csak jó ösztön lenne, akkor olyan spirituális lenne, hogy nem lenne benne egy vonzás a feleségehez. Ezért teremtett az Isten neki egy rossz ösztön is, és a rossz ösztönök a lényege, hogy ő nem csak a spirituális érdekli, majd a jó ösztön, hanem érdekli a fizikai is, és ez adja meg, ez biztosítja neki az, hogy legyen neki a természetes vonzása a feleségehez, szeretni fogja őt, családot fognak alapítani, stb. ez nagyon érdekes, mert általában úgy szoktunk magyarázni, hogy azért tökéletes az ember, amikor van benne jó ösztön is, és rossz ösztön is, mert akkor biztosítva van neki a szabad akarata, és minden jót, amit fog tenni, az az ő döntése lesz. Ami azt jelenti, nem azért van benne rossz ösztön, hogy valamikor jót tegyen, valamikor rosszat tegyen, hogy valamikor engedjen a rossz ösztönnek, hanem mivel mindig van benne rossz ösztön, de mindig jót tesz, akkor az nagyon tökéletes, mert az ő döntése volt, az ő munkája. Ezt szoktunk magyarázni, de a Zohár itt azt magyarázza, ez nem elég neki. Ő a Zohár azt mondja, fontos, hogy legyen neki az embernek rossz ösztene, hogy legyen benne bizonyos vonzása a fizikaihoz, és mi az előny benne, mert ha a fizikaihoz fog vonzódni, akkor a felesége is fog vonzódni, lesz egy vonzása, és akkor egy a családot fognak alapítani, és boldog házasságot fognak élni, és lesz családjuk, gyerek, és minden. A Zohár valahogy ezután egy kicsit kitér mindenféle dolgokhoz, ami kapcsolódnak a házassághoz, és a férj és feleség közötti kapcsolathoz. És megint egy kicsit ugratunk, és most pedig Mem Tet Amud Bet 49 per B oldalon az elején vagyunk. És mondja a Zohár, hogy, és idézi az, ami Jákobnál volt. Jákobnál volt, amikor Jákob elmenekül Háránba, akkor az van írva Brésit könyvében 1 Mózes 28 per 11, vagy Yivga Bamakom, vagy Jalensam. Erre az egész történetet a Zohar valahogy magyarázza a fér és feleség közötti kapcsolatra. És erre azt mondja, az van írva, szó szerint az van írva, hogy Yivga Bamakom oda jött az a helyhez, de Jalensam, és ott pedig lefekült. Erre a Zohar azt mondja itt, mivel a Zohar ez magyarázza, kapcsolódik az embernek, aki házas, erre azt mondja, vagy Yivga Bamakom, vagy Yivga azt is jelenti, hogy kéri. Erre azt mondja, mielőtt az ember lefekszik a felesége mellett, mellett kell, hogy legyen, vagy Yivgába Maikon. Először kell, hogy kérjen tőle, ami azt jelenti, kell, hogy kapjon engedélyt a feleségének, hogy a felesége beleegyezzen ebben, és csak azután szabad neki lefeküdnie a felesége mellett. Mondja a Zohar, innen vezetjük le azt, hogy mi a helyes viselkedés a házasságon belül, hogy az ember, aki szeretne szeretkezni a feleségével, először kell, hogy beszélgessen vele, és egy kellemes beszélgetés legyen vele, nyerjen meg a feleséget, hozzon ki belőle szintén a nagy szeretetet, és akkor feküdjön le mellette. De ha nem, ha nem sikerült a feleséget vonzani magához, akkor ne feküdjen le a felesége mellett, mert ez nem helyes, az egész szeretkezés ez nem helyes, és ez nem szabad. Mi azt jelenti, amit szoktak nevezni a erőszak a házasságon belül, a szigorúan tilos. Folytatja a Zohár, most ugyan folytatja, mi mindig ugye, ahogy mondták, az egészet a Zohár itt magyarázza, hogy ez utal a házasságra, a következő dolog, de az van írva, vagy Jalensam, és ott lefeküdt. Kivásem, és azért, mert lement a nap. Erre azt mondja a Zohár, mi a tanítás ebben, akkor feküdt le a felesége mellett, amikor már lement a nap. Mert a szeretkezésnek az ideje az nem nappal, hanem éjjel, amikor az ember megy aludni, az ember már kikapcsolódott az egész napból, és tudnak egymásra koncentrálni. Szemben, ha nappal történik, akkor mindenkinek még a napnak a teendői és mindenféle dolgok még járnak a fejükben, és akkor nem tudnak igazán koncentrálni egymásra, és akkor ez nem egy igazi egyesülés. Aztán mondja a Zohar tovább, hogy maga, ugye az van írva, hogy ikach me avne amakon, vagy jasszem me rasotav, hogy ott volt egy, ott készített magának egy ágyat a helyi kövekből, és ott feküdt le. Erre azt mondja az Zohar még tovább a házasságnak a helyes viselkedéséről, arra tanít minket, Jákobnak ez a viselkedése arra tanít minket, hogy még akar is, ha lenne a királynak, több ágy, ami aranyból való, és gyönyörű, szépen mindenféle ki van díszítve, és mindenfélek, és a királynő pedig készített neki egy egyszerű ágy, akkor a helyes az, hogy a király elhagyja a saját díszes, kényelmes ágyat, és átmegy aludni a királynőhez az egyszerű ágyban. Ami azt jelenti, a helyes viselkedés az, hogy a férj átmegy a feleség ágyában. Egyébként a zsidó házasságban, a halachikus hálószobában két ágy van. Nem egy nagy ágy, hanem két ágy. Miért van két ágy? Mert a nida idejében mindenképpen külön ágyban kell aludni. És azt mondja, amikor meg van engedve, akkor a férj átmegy a feleség ágyában. Ez a helyes viselkedés. Most ez volt Jákobnak a történetéről. Most pedig a Zohar tovább megy, visszatérünk a teremtés történetben, de a második fejezetben, ahol újra le van írva a teremtést, akkor az van írva, ez pedig 2/23, hogy mikor az örökkévaló elkészítette, megteremtette az Évát, az embernek a bordájából, az van írva, vagy jó, mert Ádám, és Ádám azt mondta, Zotha pám, ebben az esetben egyszer mi átsza, májóba, szalmi, pszali, ez a csontam a saját csontaimból, és a hús a saját húsamból, és ezért el van nevezve Isa nőnek, ki mély islu kachazot. Isa héberül, azaz is szóból van. Azt jelenti, hogy is az a férfi, Isa férfiből. Most egyszerű olvasás, ez érdekes, Ádám mondta, Ádám gondolta, hogy kinek mondta, miért fontos leírni nekünk, hogy Ádám mire gondolt, mit mondott, kinek nyilatkozott itt. Erre azt mondja a Zohar, ez az kapcsolódik, amit előbb beszéltünk, hogy a férnek a feladata megnyerni a feleséget magához, kihozni belőle a nagy szeretetet, a nagy szerelme, aztán lehet szeretkezni. Erre azt mondja a Zohar, az Jomere Ádám és Ádám mondta, ez mind volt szép szöveget, amit azt elmondott az Évának. Azt is mi volt a lényege? A lényege az volt, hogy nézd csak, hogy én is te, mondja Ádám az Évának, mi egyek vagyunk. Nem is tudunk szakadni egymástól. Miért? Mert te belőlem lettél teremtve, ami arra mutat, hogy mennyire egy vagyunk, és nem is tudunk elszakadni egymástól, ez volt egy bevezetés ahhoz, hogy az Évát nyerjen meg magát. Folytatja az a Lizot Yikare Isha. Az egyszerű fordítás, hogy ezért el van nevezve Isának. Erre a Zohar másképpen fordítja. Azt mondja, őt nevezem feleségnek, senki mást. Ami azt jelenti, hogy amikor az ember szeretkezik a feleségével, akkor mindenki ki van zárva, de olyan erős szerelem van köztük, és olyan erős egyesülés, hogy azt mondja, Lizot Yikare Isha, csak őt nevezem feleségnek, nőnek, senki más, mintha nem lenne még egy nő a világon. Mintha nem lenne még egy nő, abban az esetben tényleg nem volt egyébként. Ádám és Éva egyedül voltak, de hát itt a dolog lényeg, a Tóra, amit leír, az mind a tanítás. Azt mondja, csak őt nevezem nőnek, senki mást. Nem lehet még találni ehhez hasonló. Ő a háznak a tisztelete. Mi összes nő mellette olyan, mint olyan távol. Az összes nő az én feleségemhez képest olyan távol egymástól, mint a majom és az ember között, amit hihetetlen nagy távolság van. Számomra minden más nő a felesége mellett olyan távol, annyira távol. Csak ő a tökéletes, senki más. Mindezek után, ez mind dicsérő szavak, az ember kifejezi és elmondja a feleségének, Ádám elmondja az Évának, mennyire szereti és mennyire ragaszkodik hozzá, stb. Folytatja a Tóra. A Tóra azt mondja, és ezért hagyja el az ember az atyát és az anyját, és ragaszkodik a felesége, és az egy testé válnak. Erre azt mondja a Zohar, ez még mindig ezt mondja Ádám a feleségének, ez mind bevezető szöveg, hogy mennyire szereti, és mennyire ragaszkodik, ő hozzá. Mondja a Tóra, amikor mindez történik, egyszer csak hirtelen megjelenik a kígyó, és ő próbálja rávenni az Évát, hogy egyen a tiltott fából. Erre azt mondja a Zohar, hogy jön ide a kígyó. A kígyó próbál az emberben, ebben az esetben az Évában kihozni belőle, hogy te nem csak, ugyan eddig arról volt szó, hogy az Éva most szereti az Ádámot, erre próbálja elterelni a figyelmet, szeresse más. Most a tiltott fát, azt, ami természetesen nem helyes. Ezután ezután folytatja a zar. Rabbi Simon ment Tiberiásba. Most, ha abban indulunk ki, hogy Rabbi Simon el van temetve Mironba, és gondolom valószínűleg Mironba is élt, mert nincs logika annak, hogy mondjuk, hogy elvittek őt eltemetni egy másik városban, településen, akkor Mirontól Tiberiásig az nem nagyon messze, nem olyan közel, mint Szfát, azt hiszem, az 10-15 perc, Tiberias egy kicsivel több ma a kocsival, de hát nem annyira messze, mégis a környéken van. És akkor Rabbi Simon ment Tiberiásban, és vele együtt ment el Rabbi Yossi, Rabbi Juda és Rabbi Chia. Gondolom, hogy ezek voltak tanítványai. És közben láttak, hogy Rabbi Pinchas jött velük szemben. Nincs írva, hogy melyik Rabbi Pinchas volt, de arra emlékezni kell, hogy Rabbi Simon bar Jochainak az apósa, az szinte Rabbi Pinchas volt. No, látták, hogy Rabbi Pinchas jön, amikor találkoztak, akkor lementek a lovukról, leültek egy fa alatt, ott volt ott a hegyen, és azt mondja Rabbi Pinchas Rabbi Simonnak, ugye, mert Rabbi Pinchas most érkezik Rabbi Simonhoz, azt mondja, ha már leültünk itt, akkor beszélünk, akkor szeretném hallani azokból a dolgokból, azokból a fontos és szép dolgok, tanítások, amit szoktam mondani minden nap. Úgy tűnik, hogy Rabbi Pinchas, gondolom, Tiberiásban lakott, vagy Tiberias környéken, és amikor Rabbi Simon jön, Rabbi Pinchas találkozik vele, szeretne hallani tőle valami tanítás. A különleges ebben, hogy úton voltak, és mégis találkoztak, rögtön Tóra tanulásról van szó, és erre kérte, hogy Rabbi Simon mondjon el neki mindenféle tanítást, és erről lesz szó mit tanított Rabbi Simon, erről lesz szó a jövő héten. Szóval köszönöm a figyelmet, holnap este folytatjuk Haszi történetekkel, szerdán pedig kérdezd a rabit lesz, és csütörtökön pedig a gyónás és a megtérés azt kapcsán, hogy most vasárnap lesz Rosh Chodesh, szombaton is vasárnap lesz Rosh Chodesh, a elül hónapnak az új holdja, és akkor ez a megtérés hónapja. Szóval csütörtökön a gyónás és a megtérés. Köszönöm a figyelmet, jó éjszakát kívánok mindenkinek!